Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból külföldre podcast. Mikael Svédországban született, Németországban töltötte élete nagy részét, 25 évet, dolgozott Magyarországon, 50 évesen pedig új életet kezdett Toszkánában. Sokan ismerhetik őt az Édes Élet Toszkánában című tévéműsorból, miután az ingatlan fejlesztés, értékesítés mellett elkezdett kulinárium néven főző tanfolyamot, gasztrotúrákat szervezni. Mára itt németül olvassa, amúgy négy nyelven beszél, és röviden csak örök migránsként jellemzi magát. Ha téged is érdekel, hogy milyen 50 évesen új életet kezdeni Toszkánában, tarts velem, ha nem akarsz lemaradni az új részekről, érdemes feliratkozni a csatornára, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, Mikael C. Szabó a nevem.
Egy nemzetközi életet élek. Svédországban születtem, Németországban nőttem föl. Egy véletlenből kerültem Magyarországra 35 évesen. Onnan gyorsan el is költöztem, majd vissza, majd Olaszországban, ahol most élek. Alapvetően jogász vagyok, nagy cégeket vezettem európai szinten egy ideig. 50 éves koromban azt mondtam, hogy elég ebből, és áttértem egy nyugalmasabb életre, amit most Toszkánában a magaménak tudok.
Nem szoktam ilyen messziről indulni, de esetben a szüleid is érdekesek, hiszen te Svédországban születtél, és ők, ha jól tudom, nem is együtt mentek ki, hanem ott találkoztak.
Mind a két szülőm 56-os, de igen, a édesanyám még nagyon fiatal volt akkor. Ő gyerekként került Svédországba, tehát a szülei mentek ki oda. A szüleim ott találkoztak a 50-es évek legvégén. Ott házasodtak össze, és így születtem én Svédországban. Ők további Svédországban laktak, egészen azt hiszem, hogy a 2000-es évekig, 2000-ig, és akkor költöztek Magyarországra vissza. Én csak 10 évet éltem Svédországban, hiszen egy bennlakásos, ilyen Harry Potter-féle gimnáziumba kerültem, egy 9 éves gimnáziumba Németországba, és onnan léptem tovább.
Így, hogy ennyi országban éltél, sok tapasztalattal a hátad mögött, milyen volt Svédországban felnőni?
Két szót használok erre, és az egyik az kicsit terhelt, de én az örök migráns szót szeretném magamra akasztani, és ez összefügg a másik szóval, hogy opozíció. Én szinte mindig egyfajta opozícióban vagyok, vagyis voltam és vagyok is. Tehát amikor ma Olaszországban vagyok, én nem igyekszem arra, hogy olasz legyek. Mikor Svédországban vagyok, nem érzem magam svédnek. Én akcentusmentesen beszélek svédül, a svédeknek nem tűnik fel, hogy nem vagyok közülük való, de belülről nem érzem magam svédnek. Hogyha most azt kérdezzük, hogy aha, akkor biztos magyarnak érzed magad, ez se igaz, mert ez mindig változik. Ha Magyarországon vagyok, akkor egyfajta hosszú távú turistának érzem magam, Németországban ugyanez van. Ez egy érdekes fenomenon, nem tudom elmagyarázni, de ez így van belülről.
Svédország után jött Németország. Mi volt a legmarkánsabb különbség a két ország között, amit így érzékeltél?
Hát óriási különbség volt. A legnagyobb az, hogy egy szót se beszéltem németül, mikor oda kerültem. Angolul már tudtam, mert Svédországban a első osztályba kezdtünk el angolt tanulni, és egy nagy előnye a skandináv országoknak, amelyet Magyarországon kezdenek fölismerni, de még mindig nem lépett senki, hogy a tévében a filmek nincsenek szinkronizálva, hanem minden amerikai film angolul kerül lejátszásra, és feliratos. És ez egy biztonságot teremt az angol nyelvben, akár 10-12-14 éves korú svéd gyerekek is problémamentesen nyilatkoznak angolul. Talán nem széles a szóhasználatuk, a szókincsük, de tudnak beszélni. És ez volt a szerencsém Németországban, hogy amerikaiakkal és más országból származó gyerekekkel voltam egy szobában, és így a német tanulás az lazán működött. Tehát jól ment. És két éven belül tudtam németül.
A bemutatkozásnál megütötte a fülem, hogy egy véletlen folyamán kerültél Magyarországra. Ez mit jelent pontosan?
Az, hogy bennem sohasem volt meg az a szándék, hogy valamikor Magyarországon szeretnék élni, vagy egyfajta vissza a gyökerekhez. Én egy multicégnek voltam a kelet-európai igazgatója. A székhelyem Frankfurt volt Németországban, és az akkori lengyel ügyvezető kampányolt a cég vezetésénél Londonban, hogy a kelet-európai igazgató az bizony legyen valaki, aki Kelet-Európában él. Rosszul rejtett szándéka az volt, hogy ő legyen kelet-európai igazgató helyettem, de ezt áthúztam abban, hogy mondtam, hogy hopsz, én akkor elköltözök Kelet-Európába, és kérdezték, hogy hova akarsz menni, Varsó, vagy Prága, vagy Budapest, és mondtam, hogy Budapest nekem kiválóan megfelel, és így kerültem 2000-ben Magyarországra. Tehát nem terveztem előre, hogyha nem lett volna egy lengyel kollega abban a multiban, ahol dolgozom, aki a helyemre hajtott volna, akkor nem lennék Magyarországon.
Olaszország rajongóként rólad Olaszország kapcsán hallottam. Tudom, hogy ott élsz, gasztronómiával foglalkozol. Hogyan jött az életedbe a gasztronómia Olaszország, hiszen ingatlanfejlesztéssel foglalkoztál sokáig. Hogy kanyarodtál végül a gasztronómiához?
A szakmai életem az a pénzügyről és az ingatlanról szól teljes mértékben. Az 50. születésnapom után támadt ez az ötletünk az akkori párommal, hogy 50 évesen elmegyek egy országba, ahol nem beszélem a nyelvet, és belevágok egy iparágba, ahol még egy napot sem dolgoztam, és ez volt a gasztronómia. Teljesen logikus döntés volt az én szemszögömből. Nem, ez szimplán arról szól, hogy valami más csinálni, valamit kipróbálni, ami még nem volt, valami újat csinálni, és szerencsére lekopoghatom, hogy egész jól sikerült.
Hogy kezdődött ez a váltás?
Ez úgy kezdődött, hogy barátoknak organizáltam egy gasztrotúrát egy olasz ismerősömnek a házában. Oda lementünk 12 fővel, és egy hétig bort kóstoltunk, sonkát szeleteltünk, sajtot gyömöszöltünk, és mikor visszajöttünk, akkor sokan letámadtak, hogy miért nem velük mentünk. És ezt fejben tartva azt mondtuk egy idő után, hogy milyen jó lenne ezt akár úgy csinálni, hogy a mi utazásainkat ez kifizeti. Majd egy nagyon rövid szakasz után rájöttünk, hogy erre elég nagy a kereset, ha az ember jól csinálja, és utána lett belőle egy vállalkozás. Tehát ez a gasztrotúrát csinálni másik országban, ez főleg ugye tervezésről, logisztikáról és ilyesmiről szól, és ezeket a dolgokat hoztam a régi életembe.
Amiről beszéltél, az Viareggio volt. Mi most novemberben voltunk ott egy csodálatos házadban, Orcsátikóban, Lajátikó mellett. Ez egy igazi toszkán stílusú kőház. Hogyan lett Viareggioból Orcsátikó?
Ez is úgy van, mint minden az életben, hogy az egyik lépés adja a másikat. Eredetileg villákat béreltünk. Nem tudtuk sohasem, hogy a következő gasztotúránk melyik házban lesz, hanem a jelentkezők száma determinálta, hogy kitől fogunk bérelni. Ez ment egy ideig, csak hogyha elgondolkodunk azon, hogy akár egy gyönyörű szép villa, medencés toszkán villa, ahogyan elképzeljük, az se úgy van konstruálva, hogy 6 hálószobára jut 6 fürdőszoba. Legtöbbször úgy van, hogy a 6 hálószobára jut 3 vagy 4 fürdőszoba, és akkoriban azt kellett, hogy csináljuk, hogy a nagyék, a kovácsékkal osztották a fürdőszobát, ami egy bizonyos szint fölött már nem fenntartható. Ezért kitaláltam, hogy kellene egy épület, amit arra építettek, hogy szálloda legyen. És nagyon nagy szerencsével 2015 karácsonyára ajándékba kaptam, hogy Viareggioban közvetlen a tengerparton egy szecessziós villát kínáltak bérletre, eladásra is kínálták, de az 3 millió euró lett volna, annyim nem volt. Bérlésre kínálták, ez egy 9 szobás villa, amit 1920-ban építettek. Oda átköltöztünk, és az lett az Apollo szálloda, ami Magyarországon némi hírnévvel bír, mert ugye úgy az Ozon TV, mint a Life TV-ben lement a sorozatunk, az Édes Élet Toszkánában, amit ott azok falai belül forgattunk 2017-ben. Ez ment gyönyörűen, még nem jött a Covid. A Covid az a nemzetközi utazást padlóra küldte. Akkor ugye úgy képzeltük el, hogy a homok strandon is ilyen műanyag buborékokba fognak ülni az emberek még évtizedeken keresztül, mert ez a vírus, ez mindent ki fog írtani a földön. Tehát nagyon-nagyon sötétek voltak a kilátások. Ekkor azt mondtam, hogy jó, bérelni nem tudunk, de jobb lenne, hogyha lenne valami saját. A Covid azt is hozta, hogy a párommal külön váltunk, és ő máshol folytatja a tevékenységet, de így szükségesnek vált, hogy saját tulajdonban levő ingatlanból dolgozzak, hogy jobban biztosítsam magam esetleges kiesések ellen, és egy nagyon kedves ismerősemen keresztül, aki a Toszkána Mánia blogot üzemelteti, jutottam el Lajátikóba, ő ott él, és azt mondta, hogy itt van egy klassz ingatlan, amit szerintem meg kellene, hogy nézzél. Ez az ingatlan, ez öt helyrajzi számból áll, tehát egy nagy összevisszaság volt, de némi fantáziával és sok papírral, ceruzával sikerült nekem olyasmit rajzolnom, ami úgy körbelül passzol a tevékenységemhez. És így két év alatt fel lett újítva a ház, ami egészen jól sikerült. Hogyha itt megemlíthetem, akkor még a 2023. júliusi Lakáskultúra magazin címlapjára is eljutott, tehát másoknak is tetszett, amit csináltunk. Na most az a kulináriumnak a jelenlegi bázisa.
Hát a ház az fantasztikus, a konyhába pedig élmény volt főzni, hát ilyen jól felszerelt konyhát még nem használtam sosem. Ezt tényleg te tervezted?
Én rajzoltam az egész házat, persze.
Milyen tapasztalatokat szereztél a felújítás kapcsán? Hogy dolgoznak az olaszok? Mennyire könnyű vagy nehéz szakember találni?
Én ugye a saját szakmai pályafutásámat illetően egy nagy tévedés áldozata lettem, mégpedig a saját tévedésem áldozatával. Én jogász lettem, de ebből építész kellett volna, hogy legyek. Ez azt hozta magával, hogy most már 9 házat építettem, ami valószínűleg 7-tel vagy 8-al több, mint az átlagember. Ergo az építkezések terén egészen jó szaktudással rendelkezem. Ezért tudom mondani, hogy egy házat felújítani Toszkánában helyi erőkkel muszáj. Ők tudják a kövek közti malternek az összetételét. Ők tudják, hogy mennyit mozognak a házak, hogyha földmozgások vannak, hisz Toszkána egy vulkanikus terület. Ők tudják, hogy a gerendák közül melyikek vannak gesztenyéből, melyikek vannak tölgyfából építve. Ők csak ilyen házakkal foglalkoznak, tehát semmi értelme nincs máshonnan szakembereket hozni, semmi értelme nincs máshonnan építőanyagot is hozni, mert ott a szakma már arra ki van hegyezve. Szinte, hogyha az ember elképzeli Toszkánát, akkor egy toszkán falut nézve a házaknak a 85%-a ugyanúgy néz ki. És ez az a házfajta, amit mi külföldiek nagyon szeretünk. Tehát ez a klasszikus kőház, amelynek az alsó szinten döngölt földpadlója van, hisz ott régen az állatok voltak, a felső szinten laktak. Tehát ezt mind tudni kell, hogy vannak a magasságok, mit lehet csinálni, mennyi ablakfelületet enged meg az önkormányzat ahhoz, hogy lakóterületté nyilváníthassa, stb. Tehát felújítani szerintem könnyű, nem olcsó, de nem is lényegesen drágább, mint hogyha Magyarországon megpróbáljuk azt helyi, itteni emberekkel csinálni. Tehát én azt tudom mondani, hogy nagyságrendileg egy 1000 euró per négyzetméterből ki lehet hozni egy semmiből, tehát olyan, ahol az ember azt mondja, hogy na jó, itt gumicsizmával és búvárruhába tudok csak bemenni, egy olyan szintről felhozni egy teljesen klassz, country style, mai ízlésnek megfelelő lakás, egy 1000-esből meg kell tudni csinálni per négyzetméter.
Inkább arra gondolok, hogy mennyire megbízhatók a szakemberek. Rémlik, hogy amikor nálad voltunk, éppen hetekig vártál egy sóder szállítmányt.
Azóta se jött meg. Nem. Ez tényleg úgy van, hogy meg kell találni azokat a szolgáltatókat, akik jól, rendesen és pontosan dolgoznak. Nekem ebben szerencsém volt. Abban nincs szerencsém, mikor egy kis munkára keresek egy villanyszerelőt, egy kis munkára, csöpög egy WC csésze, és oda kell, hogy jöjjön egy csőszerelő, az nagyon nehéz, mert nagy távolságok vannak. Tehát valaki nem fog hozzám Lajátikóba elindulni Volterrából, hogyha minden jól megy, akkor fog keresni 40 eurót, ergo azt mondja, hogy el se indulok. De hogyha valakinek azt mondom, hogy kell egy új fürdőszoba, ők mondják, hogy 3-án kezdünk, 20-án befejezzük, akkor 20-án be van fejezve, nem kell nagyon előre fizetni, hanem a végével fizetünk, meg is lehet tartani egy pár százalékot, hogy netán mégis leesne a csempe, akkor legyen miből. Tehát ezek egészen jól működnek. Vannak kivételek, de azok így az olasz életérzés alá még betehetők.
Te ott is élsz, legalábbis az időt nagy részét ott töltöd. Az élére vasalt Németország és az északi Svédország után Olaszországba hogy sikerült beilleszkedned? Van-e kapcsolatod a helyiekkel?
Olaszország egy nagyon hosszú ország. Fontos szerintem, hogy nagy különbséget kell tegyünk a dél-tiroli és a szicíliai között. Ez fontos. Ez a fejünkben úgy megvan, hogy jaj, a Szicília, meg Mafia, meg nem tudom micsoda, de ez tényleg úgy van, hogy az olaszok, azok talán három részre osszák az országukat, van a Dél-Olaszországot, semmi jót nincs. Ez sajnálatos módon párhuzamokat lehet talán Magyarországon is húzni, hogyha azt mondjuk, hogy most Balaton felvidéket akarjuk összehasonlítani az észak-keleti sarokkal, akkor is tudjuk, hogy hol szeretnénk ingatlant vásárolni. Ezek tények, és szerintem egy hiba erről nem beszélni. Utána van a Közép-Olaszország, Róma, mint gyönyörű mágnes 2000 éve, de Róma körül, Láció, meg ezek a területek, azok szintén inkább vidéki jellegű területek, ahol azt mondanám, hogy egy bajor vidékkel egybe tehetők. Az olaszok szerint, ugye az észak-olaszok szerint a Pó folyó az, ami elválaszza az igazi jó Észak-Olaszországot a plebsztől. Mi toszkánok ezt másképpen látjuk, szerintünk pont Toszkána az a utolsó bástyája a civilizációnak. Gondolom ez egy ilyen folyékony határ, de Észak-Olaszország az olyan, mint Stuttgart környéke, vagy München, Nürnberg környéke, csak más nyelven beszélnek. Ami lejjebb jön, az már kicsit olaszosabb, és az, amit úgy nagyon olaszosnak tekintünk, hogy ráérünk, jövünk vagy nem jövünk, az inkább szerencse kérdése. Ha bemegyünk egy hivatalba, akkor először azt nézik, hogy kit ismerünk, meg kit nem. Ez nagyon hasonlít a honi viszonyokhoz. Az inkább Olaszország legdélibb részére jellemző. Tehát én azt mondom, hogy Toszkánában én jól beilleszkedem, megtalálom az emberekkel a hangnemet, sose lesz az ember toszkán. Nekem van egy firenzei ismerősem, akinek a házvétel kapcsával írtam egy messenger üzenetet, és azt mondtam, hogy na, figyelj, most én is toszkán vagyok. Erre kicsit sértően be kell valljam, de autolom magam itt, visszaírt, hogy olasz az lehetsz, sőt, talán még firenzei is, de toszkán sajnos soha nem leszel. És ez talán képviseli azt a gondolatot, ami talán főleg Toszkánában, akik ugye nagyon büszkék az ő kulturális és történelmi hozományukra, ami ott uralkodik, hogy ők különöbbnek tartják magukat, mint a mások. Erre nekem van egy nagyon jó fegyverem, amit idáig csak kétszer-háromszor kellett elsütnem. Ugye Olaszországban van az a Marocchino nevezetű kifejezés, amivel az olaszok minden ilyen bevándorlót, meg szociálisan alattuk levő embert illetnek, és egy párszor el kellett majd süssem, hogy bizony onnan, ahonnan én jövök, ott ti vagytok a marokkínok, tehát úgy Svédországban, mint Németországban, a digó, meg az olasz, az én gyerekkoromban, az nem egy pozitív jelző volt valakihez, és most meg ugye ők érzik magukat fölényesen, tehát így változnak az idők.
Kulinárium néven főzőkurzusokat tartasz, gasztrotúrákat szervezel. Kik azok, akik jelentkeznek ezekre a programokra?
Ami a kulináriumra jellemző, vagy talán egy általános marketing igazsággal kezdeném, miszerint emberként a nálad körülbelül 10 évvel fiatalabbaktól a nálad 10 évvel idősebbekig embereket tudsz mondjuk úgy, hogy hitelesen megszólítani. És én is ugye egyre idősebb leszek, sajnos nincs kivétel, így a kulináriumnak a vendégserege, kicsit ferdítve az előbb mondott alapot, valahol a 45 és a 65 között található a zöme. Ami nem jelenti azt, hogy nem jönnek hozzánk 18 és 21 évesek, de a zöme az az. Azt tudnám mondani, ahogyan most divat mondani, a polgári rétegnek talán a java, tehát egy bizonyos utazási vágy, egy bizonyos kíváncsiság, egy bizonyos idegen kultúrák iránti nyitottság, az azért alapfeltétel, hogyha az ember bevállalja, hogy na jó, Toszkánába jönni az egy könnyű dolog, de azért szervezek túrákat mondjuk Argentínába, vagy Tájföldre, és ottan már több kell ahhoz, hogy valaki elmerjen jönni abban a szándékkal, hogy egy hernyót megegyen. Tehát ez talán jellemzi a vendégeimnek a átlagát. Ami fontos, az, hogy bárki bárhogyan érkezik meg, már az első este végén, mikor mindenki lefekszik, már egy kohéziós folyamat révén egy csapattá válik mindenki. Nagyon gyakran történik az, hogy a kulinárium kurzus után évekig tartják egymással, tőlem függetlenül évekig tartják egymással a kapcsolatot, barátok lesznek, és hát a kulináriumnak a visszatérő aránya, ami 30% körül van, az is mutatja, hogy az emberek szeretik ezt a fajta intim együttlétet. Tehát 8 fős csoportok vannak, a 8 fő az az ideális. Hogyha 2-3-an lennénk, akkor furcsa csendes lenne, és csak az evőeszközök csörömpölését lehet hallani a vacsoránál. Hogyha 14-en vagyunk, akkor csoportosulások vannak, akkor mindig van valaki, aki kiesik a csoportból. Tehát 8 fő, és ezt tudományosan utána néztem, csináltam kutatásokat, 8 fő az ideális, és ez egészen jól működik. Tehát mindig van benne egy-két orvos, egy ügyvéd. Sok férfi nem főz, de itt nálam kezdenek el a konyhában dolgozni, majd utána küldözgetik persze a képeket hónapokkal később, hogy most milyen pasztát csináltak otthon a családnak a nagy meglepetésére. Tehát ez egy pozitív dolog, ebből táplálkozom én is, ebből élek, ez egy nagyon fontos része a munkámnak, közösségek teremtése.
Ezek szerint nem csak Olaszországban szervezel gasztrotúrát, de hová még ezen kívül?
Hát Olaszország, annak ellenére, hogy egy meleg ország, annak is van egy tele, mert vannak, akik gasztrotúrákat rendeznek Toszkánában februárban. Ez szerintem nem hiteles, ez pénzkeresés. Lehet ottan szép nyári képeket felrakni, és mondani, hogy februárban milyen klassz. Ez februárban egy rettenetes idő van Toszkánában. Szerencsénk van, nem havazik, de havas eső és plusz 6 fok, akkor senki se szeretne sétálni egy történelmi belvárosban. Én ezt az időszakot kizárom, én azt mondom, hogy november 1-e és március vége között Toszkána be van zárva, ergo kell valamit találni a téli hónapokra, és így már azt hiszem, hogy 10-szer voltam csoporttal Thaiföldön, idén kezdődik a dél-amerikai túra, tehát 2-szer Chile, 2-szer Argentina, és ez lesz tovább építve, hogy lesz benne Afrika, lesz benne Ázsia, és lesz benne Dél-Amerika, mert ezeken a helyeken, mikor nálunk tél van, náluk van a nyár, és így ezt szépen lehet kombinálni. Nem lesz túl sok, tehát minden évben talán 2 vagy 3, de ezt okvetlenül szeretném csinálni magam miatt is, mert én is el szeretnék kerülni a szürke, esős időjárásból.
Mennyire fontos számodra az utazás, és mit jelent számodra a szó, hogy kaland?
Szerintem egy bizonyos korban, egy bizonyos tapasztalat után az ember eljut ahhoz a belátáshoz, hogy tárgyak, akármilyen luxus jellegű tárgyak, vagy akármilyen keresett tárgyak, nem tudnak annyi örömet okozni, mint egy megélt esemény. És ezért az utazás nálam egyre jobban előtérbe kerül. Egy másik dolgot szeretnék kiemelni, a turista és az utazó közti különbséget. A turista az egy előre becsomagolt utazásnak a résztvevője lesz, talán egy sok közül. Ő oda megy el, ahova mások mondják, hogy ő menjen el, oda fekszik ki, arra a törőközőre, azt teszi reggelire, amit mások összeállítottak neki. Én az utazás alatt mindig egy bizonyos fajta flexibilitást, azt a készséget, hogy akármikor felrúghasd a talán hónapokig készített tervedet, mert meglátsz egy gyönyörű tavat, meglátsz egy vonatot, amire fel szeretnél szállni. Nekem az utazás mindig egy kicsit arról szól, hogy legyen benne ismeretlen. Legyen valami, amire nem készültem. Legyen valami, amiről fogalmam se volt, de annyira érdekeljen, annyira izgassa a fantáziámat, hogy azt mondjam, hogy na most itt erre felszállok, ide elmegyek, ebbe bemászok, vagy valami. Tehát ez nekem az utazás lényege. Beszélgettünk arról, hogy milyen közegben érdemes utazni. Szerintem mindenki, aki ezt hallja, egyetért abban, hogyha 60 fővel utazok Japánba, az nem olyan, mintha egyedül utaznék Japánba, vagy egy 8 fős társasággal utaznék Japánba. Tehát nem csak az, amit látok, vagy hogy hol vagyok, hanem hogy kivel vagyok. Sokkal nagyobb szerepet játszik a kivel vagyok, mint amit azt hinnénk. Tehát egy magazinba lapozva a színes képeket, és azt mondani, hogy most Kyotót fogom megnézni, de biztosan egy teljesen más élmény az, egy magasra emelt esernyő után totyogni 59 másik emberrel Kyoto belvárosában, vagy egyedül egy fordítóval a kezünkben keresni egy címet, amiről nem is tudjuk, hogy kell elolvasni. Ez két fundamentálisan különböző élmény, de lehet, hogy akár ugyanazon az utcán történik mind a kettő, csak más időpontban. Ez nekem az utazásnak a lényege, és ezzel szeretnék minél több időt az életemből eltölteni.
Eddig életed során mi volt a legnagyobb utazási élményed?
A legnagyobb utazási élményem, és ezt annyiszor elmondtam a vendégeimnek, hogy most nem mernék semmi mást mondani, az az, mikor a 90-es évek elején egyedül voltam Thaiföldön. Thaiföld akkor, ez 30 évvel ezelőtt volt, teljesen más volt, mint ma. És az egyedül utazásnak a lényege az, ami talán különböztette ezt az utazást sok másik utazástól. Ez egy fundamentális különbség, hogyha egyedül mész rá, vagy szorulva arra, hogy nyitott szemmel menjél, embereket megszólítsál, szimplán már csak szükségességben, mert nem tudod, hogy hol van a WC, hol van a peron, nem tudod, hogy megy a vonat, látsz embereket, akik mosolyogva szállnak le egy busszol, akkor megkérdezed, hogy honnan jöttek, miért mosolyognak ennyit. Tehát ez egyedül utazásért szeretnék egy lándzsát törni, hogy ha valakinek van bátorsága és lehetősége az kipróbálni, akkor utazzon el egy távoli földre egyedül. Én azt mondom, hogy a thaiföldi túrám, ami akkor azt hiszem, hogy 6 hetes volt, az most 30 évvel később is szinte napról napra fel tudom idézni, hogy mit csináltam, és az utazás, ami a legmarkánsabban belevéste magát az emlékezetembe.
Ugye beszéltünk arról, hogy több nyelven folyékonyan beszélsz. Melyiket érzed az anyanyelvednek? Azt hallom, hogy magyarul tökéletesen beszélsz.
Ezt a kérdést nem túlzok, talán több ezerszer tették fel nekem. Így szokott lenni, csomagba szoktak jönni a kérdések, hogy melyik az anyanyelved, melyiket beszéled a legjobban, milyen nyelven álmodsz, ezek szoktak így paketba jönni, olvasol, stb. Na, nekem 4 anyanyelvem van, tehát a svéd, magyar, angol és a német, azt a 4 nyelvet szerintem egy szinten beszélem. A magyar hosszú ideig mínuszban volt. Én nem beszéltem jól magyarul. Gyerekként beszéltem egyfajta svéd-magyart, mint minden migrációs közegben, hogyha hallasz Amerikában felnőtt, vagy akár Amerikában született magyar származású gyerekeket beszélni, nekik minden 5.-6. szavuk angol, mikor ők meg vannak győződve arról, hogy magyarul beszélnek. Így voltam én is. A Németországban éltem 25 évig, ott jártam gimnáziumba, ott jártam egyetemre, első feleségem német volt, német céget alapítottam, tehát a német az egyes számú nyelv. Angolt beszélem idegen nyelvként a legtovább, tehát németnél is többet. Mivel multicégnél dolgoztam, nekem a munkanyelvem több mint 20 éven keresztül angol volt reggeltől estig, tehát azt is egészen jól. Én, hogyha könyvet kellene, hogy írjak, akkor az vagy angolul, vagy németül írnám. A svéd és a magyar az még nem annyira erős, hogy cizeláltan tudjam magamat kifejezni. És emellett ugye az olasz, meg a francia, hát ott azt mondom, hogy franciával kínoztak iskolában 5 éven keresztül, az úgy ment, ahogy ment, de utána a barátnőm elköltözött Párizsba, és egy egész nyarat ott töltöttem, míg rájöttünk, hogy maradjon ő Párizsba, és én nem. De ez a 3 hónap alatt kényszerült voltam csak franciául beszélni, és utána egy francia cégnek voltam az igazgatója 11 évig, és ott is ugye a franciák ritkán beszélnek jó angolul. Talán egy anekdótát elmondhatok, egy nemzetközi konferencián voltam, és egy angol igazgató nő fölment a pódiumhoz, és elkezdte mondani az előadását, és mindannyian, akink volt ilyen füles a fejünkön, elkezdtük csavargatni a gombokat, hogy hol találjuk meg ezt a francia szöveget angolul, de nem volt fordítás, majd kiderült, hogy ő elvileg angolul beszél, csak olyan rosszul, hogy mindenki azt hitte, hogy franciául beszél. Ergona ez a franciáknak az angol tudása. Sajnálatos módon ők nem olyan erősek benne, mint mások. Álmodni azon a nyelven álmodok, ahol a személy, akiről vagy akivel álmodok, normálisan beszél. Tehát sose nem fordul elő, hogy egy magyar szeméről álmodok, és ő németül szólna hozzám, fordítva sem fordul elő. Az előfordul, hogy egy éjszakán keresztül 4 különböző nyelven álmodok. Az megvan, sőt, nem is ritka. Talán befűzném itt, hogy a kedvenc magyar írómat, Márai Sándort, egyetlen egyszer sem olvastam magyarul, de az összes könyvét elolvastam németül. Tehát ez is a hozzáférés. Tehát itt benn van persze a fordító, hogy a fordító mennyire jó, én azt nem tudom, de feltételezem, hogy nagyon jó kell, hogy legyen. De ahhoz, hogy én úgy szólván egy literárikus szinten, egy irodalmi szinten közel kerüljek egy műhöz, ahhoz a szavak kellenek, hogy az enyémek legyenek, és az sajnos még a magyar nyelvben még nem tartok ott. Talán egy pár év múlva ott leszek, majd dolgozom rajta.
Így összehasonlításképp sem volt.
Azt nem csináltam sose, hogy így.
Nem
így.
Úgy, hanem mondjuk elolvastad német, akkor lássuk magyarul, hogy értem, milyen szavakat
nem,
használ
nem,
maga
ezt,
az író magyarul.
Ezt nem csináltam, csak azt tudom, hogy különböző emberek fordították a különböző könyveket, amiket olvastam tőle. És előfordult az, hogy volt olyan könyv, ahol én éreztem, hogy magyarul mi volt leírva, és kifogásoltam a német fordítást, mert azt mondtam, hogy ez sántít, ez nem jó. De ez azt hiszem egy könyvnél volt, de nem tudnám most megnevezni, hogy ez mi volt. De ez egy érdekes téma, mert ugye egy fordító, tehát az utolsó 10-15%-át ő adja hozzá a könyvnek, nem? Tehát az író az megcsinálja a sztorit, és a fordító az szét tud szedni egy jó könyvet. És fordítva, vannak jó fordítások, amik emelnek egy könyvben, tehát az is érdekes.
Említetted, hogy fordítógéppel a kezedben utazol, a magyarok nem beszélnek jól nyelveket, ezért nem mernek nem szervezett utakra menni. Mit üzennél a félénkebbeknek, akik emiatt nem mernek önállóan utazni?
Én két dolgot tudok ebben kapcsolatosan mondani. Az egyik az, hogy a technológia az tényleg egyre jobb lesz. Tehát most már, hogyha az embernek van egy füles a fülében, és egy telefon, amiben a megfelelő fordító program van, és egy kis bátorsága, hogy azt a kínait, amit hall a bal fülében, az kimeri mondani, vagy oda tartja a telefont a kínainak az orra alá. Szerintem az már egy teljesen valid dolog, és nem fognak az emberre furán nézni. A másik viszont az, hogyha megnézzünk itt Budapesten, minden pillanatban találkozunk olyan turistákkal, akik nem úgy magyarul nem beszélnek, de semmit nem beszélnek. Most nem akarom azt mondani, hogy most Indiából, vagy Pakisztánból, vagy honnan jönnek, mert azok relatív jól tudnak angolul, de olyan turistákkal találkozom itt, akik látszólag teljesen magatehetetlenek, és mégis itt vannak. Tehát ők belemertek vágni, ők azt mondták, hogy ez majd menni fog. Tehát szerintem a nyelvi hiányosságunk, ami Magyarországon talán tényleg fenn van, láttam egy ilyen statisztikát, hogy a ország lakosságának hány százaléka tudna egy közepes minőségű beszélgetést angolul elvégezni, és Magyarország igenis sereghajtó volt 27%-kal, a hollandok, a skandináv államok 90 fölötti százalékkal vannak, de ez egy biztatás legyen, tehát emeljük a 27-et 30 fölé, és onnan 40 fölé, stb. Nem, én azt mondom, hogy a nyelv, hogyha én elmegyek Bhutánba, biztos vagyok benne, hogy egy büdös szót nem fogok bhutániul tudni, és az angol tudásukat is egy könyvből tudom kiolvasni, amire valószínűleg az lesz odaírva, hogy a Bhután lakossága általában nem beszél angolul, de a turisztikai helyeken akadnak. Na most pohár lehet félig tele, vagy félig üres. Hogyha azt mondom, hogy hát ha ilyen rosszul beszélnek angolul, akkor inkább nem megyek oda, akkor vessek magamra, vagy azt mondom, hogy biztos lesz ott valaki. Biztos vagyok benne kézzel, lábbal, meg lehet ezt csinálni. Sose ne legyen a nyelvhiány az, ami minket eltart egy izgalmas utazástól.
Ha valaki 50 fölött szeretne Toszkánába költözni, mire számítson? Mi az, amit jó, ha előre tud?
A bevezetésben használtam az örök migráns szót, amit büszkén felvállalok, akkor is, hogyha Magyarországon most nagyon rettenetesen negatív konnotációja van. Hogyha migrációra gondolunk, tehát az, hogy a migráció az ugye annyit jelent, hogy egy valamilyen csoportú valamit legyen, ez tárgy, vagy szám, vagy valamit átviszek egy másik közegbe, ahol eredetileg nem volt. Gondoljunk a nagy migrációs hullámokra a 19. század elején, ahol a skandinávok, az írek, az angolok mentek Amerikába, olaszok mentek Argentinába. Hogyha az ember a migrálás utáni életét úgy képzeli el, mint nagyon sok szerencsétlen, aki hozzám fordul a tevékenységem keretein belül, hogy én gépészmérnök vagyok Magyarországon, dolgozom egy XY cégnél, Olaszországba szeretnék menni, mindenféle olasz tudás nélkül gépészmérnökként szeretnék ott tovább érvényesülni. Felejtse el, maradjon ott, ahogy van. Nem fog ő soha sehova se eljutni. Ezek a klasszikus történetek, hogy a kis német városból származó orvos házas pár kiment Amerikába, az első fél évben mosogattak, a második fél évben pincér voltak, a harmadik fél évben már a vendéglőnek a gazdasági ügyeit intézték, és 4 év múlva megvették Amerika vendéglőt. 15 év múlva nekik volt Amerika legnagyobb vendéglő láncuk. Ez a klasszikus migráns menet. Ne képzelje senki se, hogy ha ő fizikatanár Magyarországon, akkor ő majd Olaszországban fizikatanár lesz, mert ott pont egy nem olaszul beszélő fizikatanárra várnak. Ez nem így fog működni. Hogyha valakinek a korona úgy van a fején, hogy én biza nem vagyok hajlandó az én két diplomámmal, ezt gyakran hallom, Németországban egy fizikai munkát vállalni az elején, akkor maradjon a helyén minden negatív következményével. Ezt szándékosan mondom így, mert nem lehet elfogadni azt, hogy valaki mindenféle kockázat és mindenféle feladás nélkül egy sokkal jobb élet reményében elmenjen külföldre. Tehát a külföldre költözésnek általában az a velejárója, hogy átmenetileg hajlandók vagyunk bármit csinálni. Meg kell tanuljuk a nyelvet, föl kell építsük a szociális hálózatunkat, meg kell, hogy feleljünk az ottani törvényeknek, előírásoknak, és ez nem úgy megy, hogy leülök ölbetett kezekkel, és azt mondom, hogy én nem tudom, én ebből és abban a szaktudással rendelkezem, és ameddig az olaszok ezt nem kérik tőlem, addig vessenek ők magukra. Ez erről a véleményem. A másik, hogyha azt mondod, hogy 50 évnél idősebben költözni valahova, hát saját magam vagyok a egyik példája ennek, én 50 voltam, mikor Olaszországba kiköltöztem. Én fundamentálisan nem látok különbséget. Én abban látok különbséget, hogy 50 évvel valószínűleg nehezebben tanul az ember nyelvet, az főleg abban függ össze, hogy nehezebben köt szociális új kapcsolatokat. Egy 20 éves, aki kimegy, annak egy hét után már van 3-4 barátja, valószínűleg migránsok azok is más országokból, de talán akad közte egy-két olasz. Egy 50 éves, aki kimegy a feleségével, ők nagyon hosszú ideig egyedül lesznek, egymással fognak foglalkozni, szidják az olaszokat, hogy azok nem tanulnak meg magyarul. Tehát ez fontos, hogyha a fejünkben 20 évesek vagyunk, akkor szerintem tök mindegy, hogy az útlevelünk hány évet mutat.
Uh-huh. És ha 50 évesen arra vágyunk, hogy az életminőségünk javuljon, és itt nem a havi bevételre gondolok, hanem inkább arra, hogy többször volt alkalmunk bemenni Toszkánába olyan szupermarketbe, hogy a férjem, aki egyébként utál vásárolni, folyton boltba járt, és szívta magába a vizuális élményt, és az is tetszett, hogy minden terméken tök hivalkodóan fel volt tüntetve, hogy olasz. Tehát, hogyha ezek a fontos szempontok egy középkorú embernek, akkor Toszkána jó választás?
Én egyértelműen igennel tudok válaszolni. Toszkána valószínűleg a legjobb választás Olaszországon belül. Időjárás szempontból Toszkána egy olyan helyen van, ahol nem ég le a fejünkről a haj nyáron, mint Szicílián. Nem akarok semmit Szicília ellen mondani, de az már tényleg egy másik éghajlati zóna. Toszkánában van Olaszország bölcsője, hát legyünk őszinték, tehát az egész reneszansz, az egész kultúra, minden, amit úgy Olaszországgal hozunk összefüggésbe, az vagy Róma, vagy Toszkána, nem Milánó, vagy Torino, azok is bocsássák meg nekem, de ez így van. Az életminőség az ugye sok komponensből áll össze, valóban nem a pénztárcánknak a duzzasztása talán az első vagy második. Olaszországban megtanulunk élni, lelassulunk. Ez egy nagyon fontos tényező. A saját fontosságunk más perspektívába kerül, nem rohanunk valahova, nem vagyunk meggyőződve arról, hogyha a várt szolgáltató nincs ott 10:00-kor, akkor ez direkt csinálja, hogy nekem beszúrjon, direkt csinálja, mert engem semmibe vesz, direkt csinálja biztos, mert én magyar vagyok. Nem. Szimplán azért csinál, mert ivott valahol egy kávét, és mindjárt jönni fog. Tehát ezt az átszellemülést, ezt kell, hogy elérjük, ez lesz valószínűleg az életünknek egyrészt a minőségjavítója, másrészt szó szerint a meghosszabbítója is, mert én meg vagyok győződve róla, hogy a stressz, aminek minden ok nélkül kitesszük magunkat Magyarországon, az nagyon-nagyon hozzájárul ahhoz, hogy annak ellenére, hogy Európában az az ország vagyunk, aki a legtöbb gyógyszert konzumálja, statisztika, EU-stat, még mindig a legalacsonyabb életelvárásunk van, vagy a második legalacsonyabb. Utoljára, amikor néztem, a legalacsonyabb volt, de lehet, hogy valamelyik új EU tagország azóta még alánk került, de egy Olaszországgal képest, amelyeknek a világon a második leghosszabb várható élettartamuk van Japán után, ahhoz képest mi nagyon nagyon messze lent vagyunk. Tehát mindenkinek javasolom, egy kis Olaszországot tegyen bele az életébe, ha más nem, igyon reggelenként olasz kávét, de mindenkinek tudom javasolni, hogy legyen 40 éves, 50 vagy 60 éves egy részben vagy teljesen áttelepülés Olaszországba, az csak jót fog tenni.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.